kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A megbocsátás volt a téma az idei Fiatalok a világ életéért találkozón, ami a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye fiataljainak egyik legfontosabb hagyományos eseménye. A szervezők munkájának köszönhetően rendkívül színvonalas és látványos program valósult meg Nyíregyházán. A házigazda ezúttal is a Szent Imre Gimnázium volt. A napot Tamás Éva főigazgató köszöntője nyitotta meg, majd Palánki Ferenc megyés püspök mutatott be Szent Misét. Homíliájában a megbocsátás jelentőségéről szólt. A Budapesti Közlekedési Központ adventben együttműködik a Katolikus Caritásszal, hogy az ünnepi fényflotta útján még több rászoruló családhoz juthasson el a segítség. A fényvillamosokon, a fényhajón és a Mikulás buszon utazva a Caritász karácsonyi adománygyűjtését is lehet támogatni. Az ünnepi fénybe öltöztetett járművek három helyszínről, de egy időben indultak el, november legvégén. A 9 tagú flotta 6 fényvillamos a Budapesten, a Nagykörúton tette meg első körét. A feldíszített járművek útvonalai szinte az egész fővárost behálózzák, hozzájárulva a főváros ünnepi hangulatához. Első alkalommal rendeztek kurzíjót a Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben. Ezen az alkalmon 24 fogvatartottat 9 kurziós munkatárs vitt közelebb Jézus tanításához és önmagához. A programok között szentmisék, előadások voltak, valamint az ott elhangzottakat feldolgozó kis csoportos foglalkozásokon is részt vettek a fogvatartottak. Közös étkezéseket tartottak, valamint a szabad levegőn is sétálhattak, imádkozhattak. A börtönkurziós titkárság 9 önkéntessel, a kőszegi Jézus szíve templom plébánosa Kirnár Zoltán egyházi és Kovács János világi segítő vezetésével valósította meg a 4 napos programot. Dinamikusan fejlődő gyümölcsöző együttműködés alakult ki Magyarország és a Fülöp-szigetek között, amelyet a felek további területekre is kikívánnak terjeszteni. Közölte Magyar Levente a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A minisztérium közleménye szerint az államtitkár a Magyarország és a Fülöp-szigetek közötti gazdasági vegyes bizottsági ülésen vett részt, majd az utóbbi évek eredményeit méltatta a kétoldalú együttműködésben. Leszögezte, hogy hazánk nagy jelentőséget tulajdonít a kapcsolatainak a dél-kelet-ázsiai szigetországgal, ugyanis ez az egyik legfőbb partnere a térségben. Ráadásul a Fülöp-szigetek a régió egyik leggyorsabban növekvő és legnépesebb gazdasága. Újabb ember gyanúsított meg a Szőlő utcai ügyben a Budapesti Regionális Nyomozóügyészség. A vádhatóság a javítóintézetben dolgozó egyik nőt hallgatta ki, aki a gyanú szerint bűnpártoló magatartást tanúsította volt igazgató érdekében. Közben Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke feljelentést tett a Szőlő utca ügyében, mert szerinte még mindig dolgoznak ott olyanok, akik pedofilokat segíthettek. Ma tárgyal Miami-ban az amerikai delegáció az ukrán küldöttséggel a háború lezárásáról. Az eseményen a kedden Moszkvában járt Steve Witkoff ismerteti majd az ukrán féllel Oroszország követeléseit. Több mint 100 000 ember maradt áram és fűtés nélkül Ukrajna déli részén az éjszakai orosz támadások miatt. A csapások miatt az Odessa régióban csaknem 52 000, Hersonban pedig több mint 40 000 háztartás maradt energiaellátás nélkül. Újabb gyerekek kerültek vissza családjaikhoz Ukrajnában az orosz felügyelet alól, jelentette be az amerikai First Lady. Melania Trump közleménye szerint újabb 7 gyermek lehet ismét hozzátartozói körében. A német légierő Eurofighter harci repülőgépeket telepített Lengyelországba a NATO keleti szárnyának megerősítésére. A lépés válasz az orosz légierő gépeinek, illetve drónjainak légtérsértéseire a balti térségben. Horvátországban csaknem 2 milliárd euró értékű haderőfejlesztési beszerzésekről döntött a kormány. A horvát miniszterelnök kiemelte, a beruházások az Európai Unió SZÉF nevű pénzügyi keretének támogatásával valósulnak meg. Végül az időjárásról: többnyire erősen felhős borult idő várható, időszakos vékonyodás, szakadozás egyre inkább csak északkeleten fordul elő. Kevesebb helyen eshet, a déli óráktól a keleti részeket leszámítva többfelé várható időszakos esőzés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban tovább folytatjuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket, akivel most az európai és kínai elektromos autóipart hasonlítjuk össze. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Várkonyi Gábor, autóipari szakértő, most különböző médiumokban nyilatkozik, de már évek óta eléggé keményen fogalmazta meg, hogy az Európai Uniónak a zöld ideológiája tönkretette az Európai Uniónak a 100 éves autóiparát, mert hogy egy olyan céldátumot és olyan határokat szabott az autóipari cégeknek, ami az elektromos autók felé vezette a gyártókat, miközben ők nem ebben voltak jók, hanem ők a hagyományos égésterű autókban mentek jól, de ezekkel a szabályozásokkal, meg a kiért 2035-ös céldátummal egyszerűen lefejezte a gyártókat, és akkor egy olyan versenybe indított el Kínával szemben, amiben nem nyerhettek, mert technológiailag le voltak maradva. És az akkumulátor, ami a fő elektromos autóknak a legfontosabb paramétere, vagy ami nélkül nincs elektromos autó, az Kínában elérhető, és a nyersanyagok is, amikből ezek készülnek, a 80%-a Kína éri el. Tehát egy olyan versenyben kellett harcolniuk a EU-ban, a BMW-nek, a Volkswagen-nek, a Stellantis-nak,
így van,
amiben nem nyerhettek. És elvileg azt mondja ez a szakértő, meg többen is, hogy még van idő váltani, de akkor nem kéne ennyire ezt az elektromos autózást erőltetni. Te hogy látod ezt a kérdéskört?
Hát én úgy látom, hogy nem erőltetik az elektromos autózást. Bárki bármikor vehet hagyományos autót, jelenleg is, sőt, az előírás szerint még 2034 decemberében is. Tehát ha azt nézzük, hogy Magyarország autóparkja 10 éves, de ha csak azt nézzük, hogy egy új flottás autót 3-5 évig használnak, ha valaki 2034 decemberében még megvesz egy dízelt, azt még 2050-ig simán életben fogják tartani. És én egy kicsit másképp látom, úgy gondolom, hogy az EU ezzel a határidő kimondásával, és egyelőre elég keményen benne vannak, nagyon erősen lobbiznak az európai gyártók, hogy ezt lazítsuk, toljuk ki, egyelőre az EU nem nagyon akar engedni. Szerintem ezzel pont, hogy megmentik az európai autóipart, vagy megmentették. Miért gondolom így? Mert onnantól, hogy kiengedtük a szellemet a palackból, ahogy említettem, hogy minden utcában van lassan egy elektromos autó, és a szomszéd elmondja, hogy ez milyen jó, és mondtam, hogy addiktív az elektromos autózás, ha elkezded használni, azzal akarsz menni mindenhová, egyre több ember fogja ezt megismerni, egyre több ember akar váltani. A kínai gyártók készségesen kiszolgálják ezeket az igényeket. Az európai gyártóknak a kezdetekben különösen volt egy lemaradása, most már azért szerintem elég jól feljöttek, de volt egy erős lemaradása, leginkább szándékban. Na most, ha az Európai Unió nem deklarálta volna ezt a dátumot, hogy eddig át kell állni, akkor én attól tartok, hogy az európai gyártók még mindig ott szöszmötölnének, ahol 5 évvel ezelőtt jártak, mert kellett nekik egy ilyen külső hatás, aki kimondta, hogy már pedig ezt csináljuk, ezt kell csinálni, ez az irány, erre kell menni. Mellesleg az Európai Unió nem írta elő, hogy elektromos autókat kell gyártani, az Európai Unió azt írta elő, hogy lokálisan nulla környezetszennyezéssel rendelkező autókat kell gyártani. Azt abszolút a gyártókra bízta, hogy ezt hogy valósítják meg. Megvalósítható ez úgy is, hogy a kipufogógázt nem a kültérbe engedjük ki, hanem egy tartályba koncentráltan összegyűjtjük, amit le kell adni, nem tudom, havonta a benzinkúton. Ha új benzint veszek, akkor ahhoz tartozó égésterméket leadom. Nyilván most ez egy utópia, de a lényeg az, hogy volt rengeteg lehetősége a gyártóknak, ideje felkészülni. Nagyon-nagyon régen. Én úgy gondolom, hogy bőven időben kimondták, hogy ez az irány. Csak a gyártók hozzászoktak ahhoz, hogy úgyis kilobbizunk mindenféle könnyítéseket, tehát nem kapkodtak, halogatták a döntést, halogatták az átállást. És végül is most azok vannak bajban, említett a Stellantis csoportot, ugye ezt szerintem sokan nem is tudják, hogy mi ez egy néhány éve összejött konglomerátum, kell nekem olyan szavakat használni, amiket nem tudok kimondani. Szóval a Stellantis az a Citroën, Peugeot, Fiat, Opel, rengeteg gyártó egyesülésével, felvásárlásokkal jött létre. Korábban ezek már például a PSA csoportban egy cég alá tartoztak, de további gyártók, illetve amerikai gyártók, Chrysler, fel sem tudom sorolni az összes tagjukat.
A Ford
egy teljesen különálló, ő nem a Stellantis csoport tagja. A lényeg az, hogy a Stellantis egy ilyen hatalmas autógyártói tömörülés, és egyébként ők pont jól állnak, különösen haszonjárműben. Magyarországon ilyen havi 100 körüli új elektromos haszonjárművet, ugye kis teherautókról van szó, ilyen kis buszokról adnak el, és hát szerintem ennek a kétharmada az a Stellantis csoporthoz tartozik.
Pedig pár éve még nevettek rajta mindenki.
Igen, a Stellantis szerintem ügyesen csinálta egyébként. Mindenki úgy gondolta, hogy hát viszonylag kis akuval, viszonylag kis autókkal kezdték, a Opel Corsa, Peugeot 208 ezzel a mérettel, aztán lassacskán növelték az akukapacitást, betették a nagyobb autókba, és most ők oda jutottak, hogy minden, szinte minden kategóriában van elektromos és hagyományos hajtású.
Sőt, az év autója egy Renault. Kis autó.
Igen, bár ők pont nem a Stellantis csoport tagja, de egyébként igen, a Renault.
Most már nem szólalok meg.
Szintén francia gyártóról van szó, de ő pont nem. Ők a Renault, Mitsubishi és Nissan Alliance tagjai, ők ugye nincsenek ennyire egyesül vagy egy cég, csak ilyen hivatalosan együttműködnek a fejlesztésben, gyártásban. Hol is jártunk? Szóval a Stellantis csoport kifejezetten jól áll, és egyébként aminek magyar vonatkozása is van, aki szerintem még nagyon-nagyon ügyesen csinálta Európában, az a BMW. A BMW nem egy dedikált külön platformon árulta az elektromos autóit, hanem ő oda jutott el, hogy pontosan ugyanazt az autót megvehettük tőlük. Tisztán elektromos hajtással, hibrid, plug-in hibrid hajtással és hagyományos hajtással is, és a vevők döntöttek, hogy melyikkel. És ráadásul az árazást is igyekeztek úgy belőni, hogy egyre kevésbé legyen felára az elektromos hajtásnak. És azt láttuk, hogy onnantól, hogy közel azonos áron kaphatom meg ugyanazt az autót elektromos hajtásra, és akkor az emberek elkezdték venni, rájöttek, hogy ez nekik jó. És most lép oda a BMW egyébként, és azért mondom, hogy van magyar vonatkozás, hogy nemrég kezdett el a debreceni BMW gyár termelni. Ez az első olyan gyáruk, ami dedikáltan a villanyautózás irányába ment el. Ugye Neue Klasse néven emlegetik ezt az új platformot, a BMW X3 egy SUV az első autó, ami itt készül Magyarországon, és úgy gondolom, hogy a debreceni gyár jelölte ki azt az irányt, amerre a BMW menni fog. De egyébként a többiek sem állnak rosszul. Én azt látom, viszonylag sok tesztautó fordul meg a kezeim között, meg a szerkesztőség kezei között, hogy például a Volkswagen csoport mostanra érett be. Ők időben elkezdték, úgy gondolom, de kicsit olyan németes volt a megközelítés, hogy látszott, hogy jó lesz majd ez a termék, de annyira sikerült túlbonyolítani, túl nagy célokat kitűzni, hogy olyan nyögvenyelősen ment eleinte. Mostanra én azt látom, hogy tök jók az autóik. Jól fogyasztanak, jól tölthetőek, autót gyártani mindig is tudtak, tehát az általános minőséggel sose volt gond, a szoftver az egy kicsit nehezen jött össze nekik, de végre mostanra összejött.
De most a negyedéves adataik rosszak, a vásárlás eladási statisztikái. Uh-huh.
Ugye emlegettük Kínát, hát miért is rosszak? Hát azért, mert Kínában gyakorlatilag elvesztették a nagy európai gyártók a piacukat. Szerintem ez egy ilyen generációs dolog is, hogy Kínában régen státuszszimbólum volt BMW-t, Volkswagen, Mercedes-t venni, ez egyre kevésbé van így. A kínai fiatalok, ők simán megvesznek egy ismeretlen márkát, mert abban jobb a konnektivitás, jobb a szoftver, nagyobb benne a kijelző, szebben világítanak a ledek, és gyakorlatilag a nulla felé közelít, a földbe áll az európai gyártóknak a kínai eladása, holott Kína azért az egy hatalmas piac, de ők egyszerűen megoldják helyi gyártással a piac kiszolgálását.
Egy friss hír, hogy a Mercedes a gyártó sorának az egy harmadát áthelyezi Magyarországra, nevesül Kecskemétre, és ez 3500 embert jelent, ami így a közép-európai gazdaságnak is jót tehet, de közben meg ott van, hogy ostorozzák Magyarországot, hogy összeszerelő üzem vagyunk. Jó nekünk, hogy mi szereljük össze az autókat, vagy nem jó?
Hát jó, nem jó adottság, mert hát nyilván a munkaerő költségek még mindig alacsonyabbak Magyarországon vagy Bulgáriában, mint Németországban, Olaszországban, Franciaországban, tehát ha tetszik, ha nem, ebbe az irányba haladunk, de én úgy gondolom, hogy egyre inkább fejlesztés is van itt. Azzal, hogy egy ilyen komoly központot hoz ide a Mercedes, szerintem mindenki profitálni fogunk, mert egy idő után nem lehet függetleníteni teljesen azt, hogy itt csak összeszerelünk, Németországban pedig fejlesztenek, hiszen rövid távon lehet, hogy a német fejlesztők fognak állandóan ide járni a gyárba, támogatni a gyártást, aztán előbb-utóbb ott kiemelkedhet, lehetősége lesz kiemelkedni a magyar fejlesztőknek is. Tehát én úgy gondolom, hogy hosszabb távon ezen mindenképp profitálni fogunk. És azért már most sem kizárólag összeszerelésről beszélhetünk.
Kína viszont hatalmas előnyben van az elektromos autógyártásban. Nagyon sok autót tudnak gyártani viszonylag jó minőségben, bár azt hozzá kell tenni, hogy az európai autók azért még mindig minőségibbek, mint a kínaiak. Viszont a kínaiaknál már ilyeneket hallunk, hogy ők ötvözik a villanyautót a motorral, mondjuk ez a hibridnél ez már természetes, de hogy ők egy másik rendszert használva már 1000 feletti hatótávot is el tudják érni. Az Európai Unió nem tud védekezni a kínai autókkal szemben. Én ezt onnan látom, hogy beírtam, hogy Magyarország legolcsóbb elektromos autója, és 7,5 millióért egy kínai autót hozott ki, ami még egy kicsivel alálőtt a Dacia Spring alá is, ami azért nem semmi, és az emberek sokszor a pénztárcájukkal szavaznak. Tehát Kína ki tudja szorítani a hagyományos márkákat szerinted Európából?
Én úgy gondolom, hogy rövid távon nem. Ami Kínában megváltozott, hogy a fiatalok, az autóvásárlók képesek egy állam márkát megvenni, ez Európában még nagyon messze van. Tehát itt még szerintem sokáig, évtizedekig presztízse lesz a német gyártóknak mondjuk, vagy a jól ismert márkáknak. Hosszabb távon már izgalmasabb a helyzet. Én kipróbáltam jó néhány kínai autót, bizonyos szempontból pozitív, más szempontból negatív csodás volt. Egyébként én pont fordítva éltem meg ezt a kínai autózást, mint gondoltam. Én azt hittem, hogy lesznek olyan megoldások az autó megjelenésében, amin így egy kicsit elhúzom a számot. Nem. Irdatlan, jó minőségű, szuper anyagokat használnak, jól van összeszerelve, szépek a varások, tehát ebben nagyon jók. Amiben elmaradnak szerintem az európai gyártóktól, az ilyen szoftveres dolgok. Ez engem meglepett, pont hogy azt hittem, a fordítottját vártam, mindegy, ez tény, így van. Ami viszont a kínaiaknak ebben jó, hogy a szoftvert sokkal könnyebb fejleszteni. Folyamatosan jönnek a kínai autókra a szoftver frissítések menet közben, és ha valaki megvesz egy BYD-t, akkor néhány havonta vagy akár sűrűbben érkezik rá szoftver frissítés, és igenis figyelnek az európai igényekre, és egy autóbemutatón jegyzetelnek a kínai mérnökök, és amit az újságírók mondjuk elmondanak hiányosságként, az bizony eljut a következő megbeszélésekre, és rövid úton javítanak azon, ami rövid úton lehet, nyilván ami egy hosszabb folyamatot, ott azt csak megjegyzik, felírják. Tehát igen, hosszú távon én úgy gondolom van félnivalójuk az európai gyártóknak, és az a durva ebben, hogy ugye komoly vámokat kaptak, ilyen kiegyenlítő vám néven ilyen büntetéseket a kínai gyártók, ha nem Európában szerelnek össze, hanem Kínából importálnak autót, akkor így gyártótól függően a meglévő 10%-os vámon felül egy ilyen 15-30%-os védővámot vezetett be az Európai Unió a kínai autókra, elektromos autókra, és még ezzel együtt is tudnak jó árat adni a kínaiak. Egyébként egy másik meglepetés a kínai gyártók, hogy mindenki azt hitte, hogy most ilyen dömpingárakkal le fogják tarolni a piacot, és nem ezt tették, egy kicsivel, egy 10-20%-kal alálőttek az európai gyártóknak, de nem fillérek, nem féláron adják az autót. Egy ilyen 10-20%-kal alálőnek az európai gyártók alá, de hát miért is adnák sokkal olcsóbban, ha ennyiért is el lehet adni, akkor ők sem a saját maguk ellenségei, nem fogják azt a profitot átengedni a vásárlónak, annyiért adják, amennyiért a piac megveszi. És azért mondom, hogy hosszú távon lesz itt változás, mert ha mindenki azt látja, hogy a barátja, rokon, a szomszédja egy kínai autót, aki bevállalós volt, megvett most, és elégedetten használja, akkor elgondolkodik rajta, hogy a következő autója lehet, hogy neki is kínai lesz.
Például a Xiaomi jó telefonokat csinál, akkor már olyan órát is veszek hozzá, viszont attól úgy hallottam, hogy nem kell félni, hogy mondjuk 500 kínai márka megjelenik, mert ott is verseny van, tehát így a fő nagy gyártók ott is le fognak tisztázódni, tehát nem az van, hogy 500 ellen kell harcolni a Európai Uniónak a márkáival. Ja, tényleg azt még hozzá kell tenni, hogy Amerikában is vámok vannak, tehát a Volkswagen itt is veszített sokat, hogy ott is drágában kell eladni, meg ott nekik van egy ilyen Teslájuk. Tehát akkor te nem látod olyan borulátóan a Kína-EU harcot?
Rövid távon semmiképp, hosszabb távon azért fel kell kötni a gatyát az európai gyártóknak.
A akkumulátor gyárakat utálja a magyar, pedig elektromos autó nincs akkumulátor nélkül. Én úgy tudom, hogy talán nyugaton megengedőbbek az emberek, de ott talán jobban is bíznak a helyi gyárnak a minőségében, kommunikációjában, mert itt ki kell kérni a Gödi esetet is látva, hogyha visszásságok, szennyezés történt, akkor, vagy Debrecenben is már kötelezte a lakosság, hogy mintavételezés van vízből, talajból, levegőből, és ez egy automatizmus lett már, de ezért nagyon sokat kellett a helyi lakosságnak harcolnia. De Mike Pércsen mellett van, ott van egy barátom Mike Pércsen, és ott lementek az árak, mert nem akarott vásárolni senki egy ilyen gyárnak a közelében. Hogy látod a jövőjét Magyarországnak? Ez is valaki szerint pozitív, hogy akkumulátor összeszerelő országgá fejlődtünk, ebből jól jöhetünk ki, vagy ennyire makacs a magyar, lehet, hogy jogosan, mert tegyük hozzá, hogy nem szereti az akkumulátorgyárat, tehát például itt Miskolcon megjelenne egy, de már van is azért, például sokan nem tudják, de a Bosch is gyárt akkumulátorokat csak kisebb fúróeszközökbe, de hogy látod, hogy most ez jó nekünk, vagy nem jó?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mindenki abból indul ki, hogy legyen munkahely, ne kelljen oda sokat utaznom, de azért mégse az én kertem végében legyen az a gyár, vagy az a munkahely. Igazából a legtöbb gyár, vagy minden gyár lehet szennyező, meg lehet környezetbarát, a lehetőségekhez mérten környezetbarát. Csak vannak olyan gyárak, olyan technikák, említhetjük például, hogy ha autózásnál maradunk, a 100 halombattai olajfinomítót, ahol éppen most volt tűz. Szóval van olyan, ami már velünk van 50-100 éve, és megszoktuk, hogy ott van. Ellenben az akkugyárakat most telepítik ide. Tehát ez ellen még jobban lehet tiltakozni. Hát most hogy tudna egy, nem tudom, egy érdi lakos az ellen tiltakozni, hogy vigyék el innen a dunai finomítót? Hát nyilván esélytelen. Ellenben, ha most akarnák oda tenni, akkor valószínűleg az olajfinomító ellen is ugyanúgy lázadnának, mint egy akkugyártás ellen, vagy egy akkugyár ellen. Én úgy gondolom, hogy itt az lenne a legfontosabb, hogy a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat tartsák be, transzparensen működjenek, tartassák be, ahogy mondod, legyenek folyamatos monitorozások, úgy a légszennyezés, mint a talajszennyezés, és ezek a gyárak szerintem tudnak nagyon megfontoltan, nagyon tisztán működni, hiszen különben nem engedni oda mondjuk egy Svédország az akkugyárat a hazájába, csak be kell tartani minden vonatkozó előírást. Lehet, hogy úgy egy kicsit drágább lesz a gyártás? Lehet. Fizessük ki, de ne tegyük tönkre a környezetünket.
Vízigény kérdéskör?
A vízigény kérdéskör az egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Jelenleg probléma, de én úgy látom, hogy a jövőben sokkal kevésbé lesz probléma. Elindul ugyanis a száraz elektródás gyártás, majd jönnek később a szilárdtest akkumulátorok. Hát itt nagyon bele kellene menni az akkukémiákba. A lényeg az, hogy a jövőben, amely felé törekednek, lényegesen csökkenni fog az akkumulátorgyártás oldószerigénye, itt a vizet is oldószerek közé sorolhatjuk, illetve az energiaigénye. Jelenleg ugyanis úgy néz ki egy akkumulátorgyártása nagyon leegyszerűsítve, hogy anódot, katódot gyártunk, réz vagy alumíniumfóliáról beszélünk, és erre fel kell vinni egyenletesen elosztva egy ilyen alapvetően porállagú anyagot. Ezt úgy tudják egyenletesen elosztani, hogyha ezt vagy NMC oldószerrel, vagy vízzel keverik, és egy elegyet fölkennek, fölhengerelnek, mint egy papírgyárban, majd utána kemencékben kiszárítják. Hát nyilván érthető, hogy ott a kemencének iszonyatos energiaigénye van, valamint azt a vizet, amit egyszer bekevertek ebbe az elegybe, azt nem tudják már maradéktalanul visszanyerni, vagy megfelelő tisztaságban visszanyerni, bár egyre inkább mennek ott a reciklikálás felé, hiszen az ő érdekeik is ez. Na most ebben megint a Tesla és akkugyártó partnerei állnak élen, hogy ők elkezdték azt megoldani, hogy a por állagú, tehát nem NMC-vel vagy vízzel feloldott dolgokat, vagy por állagú anyagot tudják felvinni egyenletesen a fóliára. Ebben egész jó eredményeik vannak. Mivel így megspórolják a vízhasználatot, illetve megspórolják azt az energiaigényt, hogy a kemencékbe utólag ezt a vizet el kell párologtatni, ki kell szárítani, innentől ők is érdekeltek afelé, hogy ez működjön. És innentől már is, ha ez megvalósul, és olyan lesz a technológia, hogy nem csak kis sorozatban, vagy nem csak laborban, hanem a nagy gyárakban is működni fog, jelentősen egyik napról a másikra lecsökkenhet a vízigény. És vannak ilyen előrelépések, tehát hogy a debreceni CATL gyárat említjük, ott ugye mindenki támadta őket, hogy folyamatosan ködösítenek azzal, hogy milyen vízmennyiségre lesz szükségük. Nem célom, nem tisztem megvédeni őket, megvédik ők magukat, ha kell, de én mégis azt látom, hogy olyan rohamos a technológiai fejlődés, hogy az, hogy ők 3 évben mit terveztek, az egyáltalán biztos, hogy most ugyanaz a gyártósor fog oda kerülni, hiszen egy sokkal fejlettebb gyártósor fog oda kerülni, aminek ha meglépjük például ezt a száraz elektródás váltást, akkor lényegesen kevesebb lesz a vízfogyasztása.
A Tesla gyárat indított be Kínába, és Kína így a technológiát el tudta lopni idézőjelben, vagy szó szerint is.
Inspirálódnak, úgy szoktuk mondani.
Viszont Kína gyártja a legjobb akkumulátorokat. Mi miért nem tudjuk ellopni az ő akkumulátor technológiájukat?
Hát mi egy kicsit szigorúban állunk a szabadalmakhoz, mint ők. Egyrészt talán ezt lehetne mondani. Másrészt vannak olyan szabadalmak, amit gyakorlatilag nem is feltétlenül európaiak, de mondjuk az amerikaiak így kvázi átengedtek, vagy eladtak a kínaiaknak, mert nem láttak benne jövőt, nem láttak benne fantáziát, ilyen például a lítium-vasfoszfát akkumulátor. Ugye sokan szokták, hogy a kobalthoz a kongói gyerekek vére tapad, sokan szokták ezt a sztereotípiát emlegetni, hát a kobaltmentes akkumulátorokhoz például nem kell kobalt. És valamint az LFP lítium vasfoszfát akkumulátorok sokkal biztonságosabbak, nem tűzveszélyesek, átszúrhatjuk, úgysem gyullad ki, tehát bizonyos szempontból érdemes abba az irányba menni. Persze vannak hátrányaik, kisebb energiasűrűség, tehát adott tömegű akkumulátor kevesebb energiát tud egyelőre tárolni, de brutális rohamos a fejlődés, és úgy gondolom, hogy hogy Kína nagyon ügyesen csinálja, amit ő tud, azt megszerez, viszont amit úgy gondolja, hogy versenyképes és megéri otthon tartani, ezt igyekszik otthon tartani, és nem engedi át, nem adja át. Nyilván itt más az európai ember, európai ipar hozzáállása is, mi komolyabban vesszük ezeket a dolgokat, és nem olyan nyugodt lélekkel lopjuk el esetleg.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban tovább folytattuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket, akivel most az európai és kínai elektromos autóipart hasonlítottuk össze. A beszélgetés folytatását a következő műsorunkban hallgathatják meg. Most köszönjük figyelmüket, és további jó rádiózást, kellemes időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől, és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. November 20-án tartott előadást az EGRI Természetvédelmi Klub keretében Csipkés Roland, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság hidrobiológiai referense. A szakértő egy égetően fontos témába avatta be hallgatóit és most önöket, és ez nem más, mint szűkebb és tágabb környezetünk vízgazdálkodásának jövője.
A szívvel azt próbáltam érzékeltetni, hogy bár mindenki azt gondolja, és sokakban még ez a kép él, hogy Magyarország vízhatalom, hogy mennyi víz áll rendelkezésre itt az ország területén, ez az időszak, ez már sajnos a múlté, és most már egy egészen más, sokkal szárazabb, sokkal kiszámíthatatlanabb időszakra kell számítanunk a jövőben.
Van már tapasztalatunk az aszályos időszakokról is sajnos. Kicsit visszamenve az időbe, voltak aszályos időszakok a mai Magyarországon?
Voltak, egészen koránra, ha visszamegyünk, az 1800-as években is voltak nagy aszályok Magyarországon, de azok az aszályok, azok sokkal ritkábban, akár egyszeri eseti megjelenéssel voltak jelen. Nem kellett olyan sűrűséggel és olyan egymás után követően számítanunk rájuk, mint mondjuk mostanában. Ha visszagondolunk, 2022 egy rendkívül aszályos év volt, majd aztán 2023-ban is egy elég aszályos év volt mögöttünk, és aztán 2025-ben is eléggé úgy nézett ki az időjárás, hogy hasonlóra kell számítanunk.
Ennek az okairól szólt többek között az előadás, illetve a lehetséges kezelési módokról, hogyan viszonyunk a mostani állapothoz. Mik az okai? Az aszályos időszaknak gondolom nem csak a Kárpát-medencét érinti ez, hiszen hihetnénk, vagy azt hihetnénk, hogy egy védettebb területen élünk.
Nem csak a Kárpát-medencében, hanem globálisan is változik az időjárás. Ennek nagyon sok tényezője van, ugye léteznik a klimatikus megközelítés, tehát a klímaváltozás, mint globálisan ható tényező. A klímaváltozás hatásait azonban tovább erősíthetik olyan emberi beavatkozások, amik mondjuk a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás vagy a vízgazdálkodás felől érkeznek.
A mostani aszálynak mi a közvetlen oka?
Közvetlen oknak hát nagyon nehéz lenne egy dolgot kiemelni, de inkább onnan indítanám, hogy valóban lehetett már látni ezeket az előrejelzéseket, hogy mi vár ránk. 30 évvel ezelőtt ugye az még a jövő volt, most már ugye megérkeztünk ebbe a jelenbe, és lett volna 30 évünk felkészülni erre. És ezt a 30 évet én úgy gondolom, hogy nem a kellő aktivitással töltöttük, lehetett volna itt vízvisszatartásos, mezőgazdasági, termelés, struktúraváltásos megoldásokban gondolkozni. Én úgy gondolom, hogy le vagyunk maradva egy kicsit, és most kapkodnunk kell ahhoz, hogy ezt a lemaradásunkat behozzuk.
Nyilván globális csúnya szóval, tehát az egész földbolygót érintő változások csapódnak le itt. De tudunk-e védekezni ilyen lokális szinten a globális folyamatok ellen?
Mérsékelni tudjuk ezeket a hatásokat. Ugye ezt érdemes látni, hogy a klímaváltozás az egy globálisan ható változás, onnan indulva, hogy mondjuk a csapadékszállító zónák, vagy csapadékszállító égi folyók például, amik a Földön előfordulnak, azok mondjuk érdemes látni, hogy mondjuk az Amazonas erdejéből, esőerdőből szállítják észak-keleti irányba Európa felé a csapadékot. Tehát ha arról beszélünk, hogy mondjuk ez a csapadék mennyiség már eleve kevesebb, ami mondjuk Dél-Amerikából érkezik Európa felé, akkor ezt a kevesebb csapadékot kellene valahogy jobban hasznosítanunk. És ez a kevesebb csapadék is például hektikusan szélsőségek formájában hullik. Tehát, hogy ha belegondolunk mondjuk az idei évünkbe is, az egész nyár úgy telt el, hogy szinte semmi csapadék nem esett. Magyarország területén pedig eleve nem egyformán hullik a csapadék, tehát ha még mondjuk a dombvidéki vagy hegylábi területeinken azt kell mondjam, hogy nagyjából a történelmi átlagoknak megfelelő csapadék esett, ezt azért mondom, hogy nagyjából, mert például Eger környékén is legalább egy 100 mm-rel kevesebb csapadék esett eddig idén, mint amennyi egyébként az országos átlagban, tehát a területi átlagban hullani kellett volna. Addig mondjuk a Duna-Tisza közén, vagy mondjuk Békés megyében ez akár 200 mm-rel kevesebbet is jelentett. Tehát nem mindegy, hogy az országnak mely területén vagyunk, és az sem mindegy, hogy mely időszakot vizsgáljuk, és ugye általános szabály az, hogy akkor kell a vizet megőrizni, amikor van, és akkor kell azzal a vízzel úgy gazdálkodni, hogy az a száraz időszakra is jusson, amikor mondjuk csapadékhiányos nyári aszályos időszakokkal nézünk szembe.
Milliméterben beszélsz, azt mondják az ember, ha csak milliméterekben mérhető az, ami hiányzik, akkor azt észre sem veszik. Egy kép többet mond 100 vagy 1000 szónál, volt egy térkép az előadásodon, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területét ábrázolta, és tele volt kék, illetve piros pontokkal. A kék azt ábrázolta, ahol már nincs víz, vagy ahol már nem tudtál vízmintát venni, a piros pedig azt, ahol még tudtál, vagy fordítva.
Fordítva. 10 éve dolgozok a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnál. Ez idő alatt közel 900 mintavételi helyen vizsgáltam a vizek élővilágát. A Bükki Nemzeti Park működési területén több mint 1000 regisztrált kis vízfolyás található. Vannak olyanok közöttük, amelyiknek még neve sincs. Hát elképzelhető, hogy most már nem is lesz, gyakorlatilag vízmosás kategóriába csúszik vissza. Tehát ezeknek a kisvízfolyásoknak vizsgáltam én az élővilágát, de a kisvízfolyásoktól kezdve egészen mondjuk a nagy folyókig, teszem azt mondjuk a Ipoig, Sajóig, amik a működési területünkhöz hozzátartoznak, részben vagy egészben, és ebből a mintegy 900 mintavételi területből azt kell mondjam, hogy nagyjából a fele az, ahol nem voltak mintavételre alkalmas körülmények. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálat időpontjában vagy teljesen száraz volt a meder, vagy olyan kevés víz volt benne, adott esetben csak sár vagy apró kis pocsolyák, amik már a vízi életformáknak nem nyújtottak megfelelő élőhelyet.
Amikor sok volt a víz, akkor az merült fel, hogy meg kell tartani a vizet, ne hagyjuk lezúdulni, mert akkor árvíz lesz. Most, amikor nincs víz, most is arról beszélünk, hogy meg kell tartani a vizet.
Így van, nagyon fontos, hogy jól gazdálkodjunk azzal a vízmennyiséggel, ami még rendelkezésünkre áll. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mondjuk feltétlenül tározókban, víztározókban kell gondolkoznunk, hanem azt is jelenti, hogy mondjuk a belvizes területekről meg kell próbálni nem elvezetni a vizet, hanem visszatartani, mennyire csak lehet. Ez pedig az ott esetben azt is jelenti, hogy mondjuk a mezőgazdasági területeknek egy részét be kell áldozni a vízvisszatartás érdekében. Erre most már az agrártámogatási rendszer lehetőséget nyújt, és azért fontos ezeket a belvizes területeket megfelelő módon kezelni, mert az a tapasztalat, hogy ahol tavasszal belvíz van, ott nyáron a száj. Tehát ha ezeket a vizeket elvezetjük, és nem tartjuk vissza, akkor nem csak a termelésben lesz esetleg hiátus, mert mondjuk a növények nem jutnak megfelelő vízhez, és akkor gyakorlatilag kiszáradnak, illetve kiégnek az aszályos időszakban, hanem azért is fontos, mert ezeknek a vizes foltoknak talajvíz pótló hatásuk is, tulajdonságuk is van. És nagyon fontos látnunk azt, hogy amit a felszínen látunk, az csak egy része a vízhiánynak, mert a talajvízszint csökkenése nagyon komoly mértékeket öltött az elmúlt időszakban. Most ha visszamegyünk, 10 éves távlatokat tekintünk, tehát nem hetekben vagy napokban beszélgetünk, hanem ha visszamegyünk 10-30-50 évet az időben, akkor azokhoz az időszakokhoz képest több méteres talajvízszint süllyedést tapasztalhatunk. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezérigazgatójának volt egy előadása, aminek a kivonatát tudtam én elolvasni. Abban szerepelt, hogy 9 köbkilométer víz hiányzik a talajból.
Ez már nem milliméterekben van megadva.
Nem, itt azért már óriási számokról beszélünk.
És mit tehetünk, hogy ne hiányozzon? Mi az, amit elmulasztottunk? Kicsit úgy érzem magam, mint az egyiptomi történetben, József történetében, hogy a 7 bő esztendő alatt kellett volna tartalékolnunk a 7 szűkre.
Nagyon jó a példa, egyébként igen. Tehát, hogy ha rendelkezésre álltak ezek az előrejelzések, akkor az információnak valahogy valóban el kellett volna jutni döntéshozói szintre, ami valamiért nem történt meg. Most viszont a lehetőség adott, mert most már van egy olyan lakossági nyomás, van a civil szervezetek részéről egy olyan igény, ami megjelenik mondjuk a jogalkotók irányába, hogy valamilyen szinten muszáj ezzel a problémával foglalkozni. Eddig talán mindenki úgy volt vele, hogy majd megoldódik, valahogy majd alakul, idővel hát ha rendeződik, de úgy látszik, hogy ez a probléma az magától nem oldódik meg, úgyhogy muszáj vele foglalkozni, és nagyon jó lehetőség lenne, például nem győzem hangsúlyozni a vízvisszatartást, tehát hogy ez tényleg nagyon fontos lenne, de akár lokális szinten is, tehát ha mondjuk abban gondolkozunk, hogy völgytalpi területeken, ha mondjuk a patakvölgyeket érintetlenül hagyjuk, és hagyjuk ott szétterülni a vizeket, ezek a vizek be tudnak szivárogni a talajba, és ott a talajvizet azt tudják pótolni. Vagy mondjuk nem talajvízből öntözzük a mezőgazdasági területeket, hanem ezt a talajvízkészletet megóvjuk, mert adott esetben ez bizonyos településeknek ivóvízbázist is képez. De ha mondjuk lokális szinten gondolkozunk, akkor akár háztartások szintjén is lehet mondjuk esővíz felfogással ezeket a vízmegtartásos projekteket, gondolatokat elültetni, meg úgy egyáltalán magunknak érezni, mert minden egyes megfogott víz az azt jelenti, hogy a csatornahálózaton keresztül nem szalad le a vízfolyásainkba, majd aztán nem távozik mondjuk az ország területéről, hanem vagy a talajvízszint pótlására, vagy egyáltalán mondjuk kiskertekben növényeknek az öntözésére hasznosulhat.
Igen, ezek globális folyamatok, amelyekre lokálisan is ráerősítünk, de én egyedül tehetek-e valamit ellene? Mondok egy példát, nemrég voltam egy országban, egy héten 2-szer szabad locsolni a kertet. Nem tudom, hogy Magyarországon egy ilyen törvényt vagy rendeletet lehetne hozni.
Az előttünk álló változások azok, én úgy gondolom, hogy mindenképpen meg fognak követelni valamiféle egyéni és közösségi alkalmazkodást is az új helyzethez. Nem véletlenül van az, hogy azok az ország, most gondoljunk csak Iránra, olvassuk a híreket, hogy óriási vízkészlet hiányuk van, gyakorlatilag a fővárosukat már nem tudják ivóvízzel ellátni, tehát ott egy jóval nagyobb problémával állnak szembe, de ők is információ birtokában voltak, amit nem vettek figyelembe, amikor az öntözéssel, meg úgy egyáltalán ezzel az egész projekttel elindultak ott a főváros környékén. Most mi nem lenne jó, ha ebbe a cipőbe lépnénk, de mindenképpen van az a mondás, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Tehát ha mondjuk az autómosást, ha azt mondjuk egy kicsit ritkábban ejtjük meg, mert mondjuk nem olyan koszos az autó. Vagy ha mondjuk a fűnyírást azt úgy végezzük, hogy amikor már ki van száradva a gyep, szemmel láthatólag, akkor azt már inkább nem erőltetjük. Sőt, egyáltalán ennek az időbeliségével is lehet játszani. Ha mondjuk a fűnyírást azt a nyári időszakban hanyagoljuk, nagyon fontos, hogy a fűnek árnyékoló hatása van. Tehát ha a kertben mondjuk térdig érő fű van, lehet, hogy a szemünket zavarja, viszont a talajnak az rendkívül jót tesz, mert a talaj az nem szárad ki alatta. És az élővilágnak is jót tesz, mert menedéket találnak a magas fűszálak között az árnyékosabb, párában gazdagabb talajközeli rétegekben. Tehát ez mindenképpen egy olyan fajta szemléletváltást igényel meg tőlünk, hogy lehet, hogy el kell engednünk a 2 centire nyílt gyepet, el kell engedni mondjuk az esőztető öntözését ezeknek a gyepeknek, hanem egy kicsit vadabb környezetet kell elképzelni a kertbe, és ehhez alkalmazkodva egy kicsit a fejünket is, a látásmódunkat is meg kell változtatni. De ugyanez a helyzet, amikor 2022-ben a Budapest környéki településeken vízhiány lépett fel, a magasabban fekvő településrészeken, ugye lajtos kocsival kellett vinni a vizet, ott is nagyon sokszor azért volt ez, mert egyszerűen olyan szinten növekedtek ezek a lakó területek, amiket mondjuk már a vízellátás, ivóvízellátás az már nem képes lekövetni. Tehát ott például nyomás csökkenés volt a rendszerben, ami miatt már a magasabban fekvő részeket nem tudták ellátni. De azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon sokszor például sokak nem csak autót mosnak ivóvízzel, hanem mondjuk medencét töltenek. És sok háztartásban van már kerti medence, és ha mindenki csak egy 200 literes medencét töltene...
Hát az még akváriumnak is kevés.
Hát az még akváriumnak is kevés, de hát nem ilyen medencét töltenek, hanem itt nagyon sok köbméteres medencéket használnak, és hát ha mindenhol ez történik, akkor valahol hiányozni fog az a vízmennyiség.
Az elhangzott beszélgetésben Csipkés Rolandot, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság hidrobiológiai referensét hallották.
Ez ugye végszó, már látom, hogy ég. Ergőszerű valami feltőráz, neki undrom is. Amikor zuhanok, elkapod a lábam, tartod a kötelet, én meg a ruhád. Ha maradok, valahol elveszek a földön egyedül, de hogy a másszak oda felhozzám. Hagyom az első sort, nézzék talán. Rájönnek, alszanak, és erről szól a szép mutatvány. Nagy zaj csapunk, mikor a felhőt kihúzom a kalapból. Felszáll a fűkönny, és a kalkunk látszik alulról. Amikor zuhanok el, kapod a lábam, tartod a köteled, én meg a ruhád. Ha maradok, valahol elveszek a földön egyedül, de hogy a másszak oda felhozzá. Rambo.
Most fellémevett Ilyen kutya nincs is című könyvének 16. része hangzik el, a felolvasó Tóth Levente színművész.
Harci fortéjuk. Már jó néhány éve éltünk Saskatoonba, amikor másik házba költöztünk. Új utcánk, a River Road, a Saskatchewanban folyó partját szegélyezte, bár a kevésbé előkelő, púriasabb oldalán. Az itt élő közösség szelleme határozottan laza és könnyed volt, megértő elnézéssel tűrte a különféle egyéni hóbortokat. Tőlünk három házzal odébb például egy nyugdíjas tanár lakott, aki hosszú évekig Alaszkában élt, ahonnan egy fogatra való szánhúzó kutyát hozott magával. Ezek a huskyk remekbe szabott jószágok voltak, és nem csupán a helyi kutyanépesség mély tiszteletét vívták ki, hanem a lakosságét is. Hárman közülük egy ízben betörőt csíptek el gazdájuk lakásában, és olyan szakértelemmel olyan gyorsan készítették ki, hogy mi, srácok, irigyen csodáltuk őket. A velünk szemközti sikátorban egy borbély élt, aki afféle ideiglenes menhelyet tartott fent kóbor kutyáknak. A rosszindulatú pletyka szerint csupán azért pártfogolta őket, hogy gyakorolhassa rajtuk a mesterségét. A pletykát többé-kevésbé alátámasztotta az a kétségtelen tény, hogy a sajátos összetételű kutyagyűjteményének néhány példánya csak ugyan elég szokatlanul nyírt szörzettel hivalkodott. Az ideköltözésünket követő években meghitt barátságot kötöttem a borbéjjal, és végül bevallotta nekem a titkát. Valaha régen látott egyszer ugyanis egy beretvált, trimmelt francia úszkárt, és szilárd meggyőződése volt, hogy ő sokkal mutatósabb fazonokat tudnak kitalálni, amelyekkel talán még vagyont, sőt, hírnevet is szerezhetne. Kísérletei csak ugyan felcsillantottak bizonyos művészi tehetséget, még ha némelyik maga után is mondta az Állatvédő Egyesület ellenőreinek kiszállását. Jó magam minden különösebb nehézség nélkül beilleszkedtem az új környezetbe, de Korcsinak már korán sem ment olyan könnyűszerrel az alkalmazkodás. A River Road roppant létszámú kutyanépességgel rendelkezett, Korcsi kénytelen volt valamiféle megegyezésre jutni ezekkel az ebekkel, és bizony nehezen boldogult velük. Hosszú, finom szőre és a sejmes zászló következtében megtévesztően szelíd, sőt, szentimentális jelenségnek hatott, ami a környékbeli vagány ebeket szinte ösztökélte a tetleges gyűlölködésre. Ezek a kutyák rendszerint falkában csatangoltak, és a legnagyobb falkát éppen a szomszédos házban lakó, jól megtermett bullterrier vezette. Korcsi soha nem volt közösségi lény. Világéletében jobban szerette a maga útját járni, és ettől még gyanúsabbá vált a többi kutya szemében. Kezdték szabad prédának tekinteni. Korcsi soha nem tartozott a harcosok fajtájához. Nem emlékszem, hogy valaha is marakodásba bocsátkozott volna, ha akadt más lehetősége. Mindig dicséretesen civilizált magatartást tanúsított, ám ezt a többi kutya sajnálatosan kevéssé értette meg. Éppen emiatt kötekedtek vele. Pacifista világ felfogása sokszor sodort a kínos helyzetbe mamát, ha közös sétájuk során egy-egy túlzottan harcias idegen kutyával találkoztak. Korcsinak ugyanis eszeágában sem volt holmi értelmetlen erőfitoktatással vesztegetni az időt. Az ismeretlen első fenyegető pillantására besuttyant mama szoknyája alá, és sem a legdurvább erőszakkal, sem a legélesebb sértésekkel nem lehetett rávenni, hogy kimozduljon a szent menedékből. Sűrű megesett azonban, hogy az idegen kutya nem volt tisztában a menedék szentségével, és mamát ilyenkor meglehetősen kemény megpróbáltatások érték. Bármennyire idegenkedett is Korcsi a közelharctól, egyáltalán nem volt gyáva, és szükség esetén meg is tudta védeni magát, de megvoltak a maga egyéni elképzelései az ütközetek lebonyolításának módjáról, páratlan, ám meghökkentő elképzelések. És hogy ezek mennyire beváltak a gyakorlatban, a beköltözésünktől számított egy hét leforgása alatt nyilvánvalóan kiderült. Korcsi aki egyáltalán nem ismerte a környéket, és olyan helyekre is bemerészkedett, ahol buldogok fenyegették, egyik reggel bodar módon éppen a nyugdíjas tanár udvarán talált végig hajkurászni egy macskát. Egy szempillantás alatt 4 tomboló husky kerítette körbe. Könyörtelen egy banda volt ez, és már zárt alakzatban készültek a mészárlásra. Korcsi nyomban ráeszmélt, hogy itt nincs mese, berekedni kell. És ekkor villámsebesen hanyat vágta magát, és mind a 4 lábával eszelős pedálozásba kezdett. Szakasztott úgy festett, mint egy tandem kerékpár, csak éppen kerékkel az égnek. Ugyanakkor működtetni kezdte a szirénáját is. Ezt a hangot, fogalmam sincs hogyan, valahol a torka legmélyén állította elő. Leginkább egy elmebeteg háborodott visongására emlékeztetett. A pedálozás sebességének fokozódásával párhuzamosan a sziréna hangereje is, hangmagassága is nőtt, míg végül úgy hatott az egész, mint egy teljes gőzzel működő turbina. A merőben rendhagyó viselkedés hatására 4 husky dermedten lecövekelt. Fülük előre szegeződött, kunkori farkuk kinyúlt, orrukat ráncokba vonta a sértett megbotránkozás. Majd lassan egyenként hátrálni kezdtek, s kelletlenül elfordították szemüket a csüggesztő, kínos mutatványról. Amikor már jó 3 méterre elcurukkoltak Korcsitól, egy kutyaként fordultak sarkon, és méltóságukra mit sem adva, bemenekültek a saját hátsó udvarukba. Korcsi bicikli trükkje, ahogy mi emlegettük, rendszerint már puszta látványával is elégségesnek bizonyult a vérontás elhárításához, bár alkalomattán előfordult, hogy egy-egy vakmerő kutya dalia nem hagyta megfélemlíteni magát. Az ilyesmi azonban iszonyú dolgokat eredményezett, mivel Korcsi fura védekező púza korántsem volt merő hatásvadászat. Egyszer, amikor Korcsival pocokra vadásztunk, megtámadta egy nézetem szerint félőrült tanyas is kótjuhász kutya. A Collinak ugyanis az egyik szeme fehér, a másik kék volt, és ez valami eszement kifejezést kölcsönzött neki, de a viselkedése is elmebajra vallott, mert minden habozás nélkül a hanyatfekvésben kalimpáló Korcsira vetette magát. Korcsi felmordult, amikor a Colli rázuttyant, és egy pillanatra lelassult a lába, de rögtön összeszedte magát, és, hogy úgy mondjam, vágtába csapott át. A skót juhászkutya felröppent a levegőbe, ahol úgy pattogott föl le, mint egy pingponglabda a szökőkút vízsugarán. Valahányszor aláhullott, 4 viharsebesen mozgó láb teljes karom készlete gerebjészte végig oda-vissza úgy, hogy amikor végre földet ért oldalvást, már tucatnyi csúnya sebből vérzett, és alig hanem egy életre kiverekedte magát. Azon mód el is húzta a csíkot. Korcsi nem szegődött a nyomába, mindig nagy lelkű volt a győzelmében. Ha Korcsi hajlandó lett volna önként vállalkozni néhány efféle párviadalra a környékbeli kutyákkal, minden bizonnyal gyorsan maguk közé fogadják, de hát olyan mélységesen hitt az erőszakmentesség elvében, mármint kutyatársaira vonatkozóan, hogy továbbra is iparkodott kikerülni minden összecsapást.
Felém a vett Ilyen kutya nincs is című könyvének 16. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Ezzel már az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. Tigovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.